A 42-es számú éneket, az Úr csodásan működő kezdetű éneket énekeljük.
Oh, Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük a finom ebédet, a gondoskodást, a testvéri szeretetet, a találkozásokat. És Urunk, arra kérünk, hogy hadd találkozzunk ma veled, hadd találkozzunk újra, hadd folytassuk a délelőtti találkozást, és hadd legyen tényleg olyan találkozásunk veled, ami nem pár percig tart, ami nem időleges, hanem amivel égő tűzként ott tudsz lenni az életünkben. Így vizsgálj most meg minket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk most meg a délelőtti igénknek a folytatását az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, a második fejezetben. A 12-es verset és a 13-asat ismétlésként, majd a következő verseket a következőképpen. Akik ott voltak, jelen voltak, álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk, zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amire Joel így prófétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget, a nap sötétté válik, a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk, miután felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amit látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfia? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Amen. Szeretett testvérek, a mai napon egy kicsit tovább haladunk, és talán sokkal inkább visszafele haladunk. És most egy kicsit meg kell állnunk ott, hogy még mielőtt a pünkösdi csodának a következményeiről beszélnénk, egy kicsit meg kell állnunk ott, hogy mi a pünkösdi csodának az előzménye. Beszéltünk arról, hogy Péter milyen csodálatos karizmát kapott az igehirdetésre, hogy az emberek hallották a prédikációt, hogy csodálatos üzenet hangzik el. De az az érdekes, hogy ahogy elolvassuk ezt a bibliai igét, hát hogy is mondjam, nem tűnik úgy, mintha retorikai magaslatokkal lenne kikövezve ez a beszéd. nem úgy tűnik, mintha Péter apostol bármi különlegeset, bármi újat mondott volna. Én mindig úgy megdöbbenek, amikor olvasom az apostoli prédikációkat, mindig az ember olyan nagy figyelemmel nézi, hogy na, így kell prédikálni, mi hangzik el itt, és nem hangzik el semmi, de semmi különleges és nagy dolog, egyszerűen csak az evangélium. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy le lehet hozni a csillagokat is az égről, lehet csinálni ilyen igehirdetést, ilyen istentiszteletet, lehet várni, hogy ettől meg attól majd milyen nagy ébredés lesz. Az evangélium az, amit az Isten arra használ, hogy fölébresszen minket. És ez egy nagyon fontos dolog, hogyha az evangélium nem tud minket fölébreszteni, akkor egy kicsit magunkba kell szállni, hogy akkor mire várunk? Mi az, amit mi várunk? Én megmondom őszintén, hogy pár éve nekem egy akkora hatalmas hála töltötte el a szívemet, amikor egy kicsit jobban elkezdtem nézni és vizsgálni azt az evangélikus liturgiát, ami minden istentiszteleten elhangzik. Minden istentiszteleten van néhány szöveg, néhány mondat, ami stabilan elhangzik, vagy ami valamilyen formában elhangzik az istentiszteleten, és nem tudom, hogy ki az, aki szokta ezt figyelni, de az a helyzet, hogy az istentiszteleti liturgiában kőkeményen elhangzik az evangélium. Csak mi ezen tovább szoktunk siklani. Tessenek megfigyelni. Van bűnbánat, van szó Krisztus keresztjéről, Krisztus feltámadásáról, Krisztus kegyelméről. Kőkeményen mindig elhangzik az evangélium. Elhangzik a nagypénteki történetnek az üzenete, és akkor most egy kicsit menjünk itt végig a Jézus Krisztus szenvedés történetén. Elhangzik az az üzenet, és Péter apostol is elmondja egészen személyesen azt az üzenetet, hogy Jézus Krisztusnak állt a keresztje, méghozzá miattunk, miattad, és egészen személyessé teszi azt a tényt, hogy az a kereszt azért állt, mert ti nem voltatok a helyeteken. Az a kereszt azért állt, mert te is ott voltál, és kiáltottad, hogy feszítsd meg, mert te is megtettél mindent azért, hogy annak a keresztnek állnia kelljen. Ez egy személyes dolog. Ez egy nagyon személyes dolog, és nagyon sok mindenkinek ott bukik meg a hite, hogy a nagypénteket át akarja ugrani. Hogy úgy akar keresztény életet élni, hogy még egyszer sem rogyott össze ott a keresztnél. Hogy úgy akar hívő életet élni, felszabadult, boldog hívő életet élni, hogy még nem könnyezett Krisztus keresztjénél. És az egy olcsó kegyelem, az egy könnyű kegyelem. Az nem lesz igazi öröm soha. Az nem lesz igazi vidámság, mert nem érted az okát. Nem értem az okát. Úgy megszólított egy pár hónapja, amikor valaki megkérdezte, hogy egy ige hirdetésben, hogy mikor volt, hogy igazán sírtál volna a bűneid felett, és most nem is feltétlen sírásra kell gondolni. Mikor volt, hogy utoljára tényleg megterhelt egy bűnöd, és nem azért, mert az emberi következményektől féltünk, hanem azért, mert tudtuk, hogy az az Isten, akit mi szeretünk, akit mi szolgálunk, aki a mi Urunk, neki más lett volna a terve és az akarata. Akár azzal az emberrel, akiben mi belerúgtunk. Neki más lett volna az akarata, a terve. És ott a nagypénteki keresztnél ide lehet eljutni. Hogy ott áll az élő Isten Krisztus keresztje, értem. És én ott vagyok tehetetlenül, árulóként, mint Péter. Tehetetlen árulóként ott vagyok. És tehetetlen vagyok. És összetört vagyok. Az egyik, amit szeretünk kihagyni Jézus Krisztus történetéből, az ez. Nem szeretünk ott lenni összetörve a keresztnél. Főleg nem szeretjük ezt kimutatni. Majd, ha már túl vagyunk a nagy megrázkodtatáson, inkább akkor. Akkor szeretjük egy kicsit jobban, de addig nem. És a másik nagy hiba, amit elkövetünk, az az, hogyha beleragadunk nagypéntek történetébe. Hogyha beleragadunk nagypéntek történetébe. Hogyha azt hisszük, hogy a mi evangéliumi keresztény hitünk az abban áll, hogy mi nekünk minél több bűnt föl kell strófolni, minél kevesebbnek kell magunkat tartani, minél rosszabbul kell magunkat érezni, és akkor vagyunk jó keresztények. És akkor beleragadunk a nagypéntekbe, és csak ott állunk Jézus Krisztus kereszténél, verjük a hátunkat, és teljesen elfelejtjük, hogy Jézus már réges-régen föltámadt, hogy a tanítványok már réges-régen találkoztak vele, hogy a Szentlélek már réges-régen adatott, és mi még mindig püföljük a hátunkat. Ki lehet hagyni nagypénteket, meg ki lehet hagyni húsvétot is. Mert ez a Krisztus, ez föltámadt. Ez a Krisztus föltámadt, és amikor a bűnömet látom, amikor a bűnömre gondolok, akkor az azért adja olyan élesen, és azért adja olyan erősen az Isten. Mert a bűnbocsánat szerez hálát az ember szívébe. Ezért adja azt olyan élesen az Isten. Nem lehet kihagyni nagypénteket, nem szabad kihagyni húsvétot, és nem szabad kihagyni pünkösdöt. És amikor Péter apostol prédikál, akkor végig akar minket vezetni ezen a történeten. Végig akar minket vezetni nagypénteken, hogy ott nagyon komoly felelősségünk van, hogy ő feltámadt, és kinyitotta az ajtót az Úr Jézus. Kinyitotta az ajtót. Tárva nyitva van az ajtó, mint ahogy az egyik bizonságtételben elhangzott, és a nyitott ajtó hívogat. És csak az a nagy kérdés, hogy mi akadályoz meg téged abban, hogy belépj ma ezen a nyitott ajtón. Balatonfüredi templomról nem tudom most kivetíteni, érdemes otthon majd megnézni. Úgy lett megtervezve, hogy egy ilyen alakban van a templom ajtó, mint az én felsőtestem közepe, ilyen alakban áll a templom. Ezzel is azt hirdetve, hogy nyitva van az ajtó, hogy vár, ide befelé lehet jönni, ide a centrum felé lehet jönni, ide Krisztus felé lehet jönni. Az ajtó, az nyitva van. És lehet, hogy sokan, akik ott hallgatták az apostolokat, még soha az életükben nem hallottak nyitott ajtóról. Még soha az életükben nem kellett szembesülniük, vagy azzal, hogy igenis bűnösök és hatalmas hibákat vétettek az életükben, vagy pedig azzal, hogyha van bűnlátásom, arra kaphatok kegyelmet. Lehet, hogy ezek az emberek soha nem szembesültek ezzel, azzal meg főleg nem. Ami ennek a legszemélyesebb volta, hogy Krisztus keresztje értem állt. Hogy Krisztus értem halt meg, és értem támad föl. És ezen megdöbbentek. Megdöbbentek ezek az emberek. Már azon is, amikor ezek a csodák és nagy dolgok elkezdtek történni. És az az érdekes, hogy a megdöbbenés után kétféle reakció van. Az egyik fele, és ez ugye elhangzott már, az egyik fele az, aki értetlenül kérdezi, hogy mi akar ez lenni, és a másik fele pedig az, aki gúnyolódik. Ugye azzal hagytuk abba az előző igehirdetést, hogy vajon mi hol tartunk ezek között. Álmélkodunk, kérdezünk, gúnyolódunk. És azért azon is elgondolkodtam, hogy azok közül, akik itt vagyunk, hányan vagyunk, akik szomorkodunk azért, mert vannak olyan szeretteink, ismerőseink, családtagjaink, akik még mindig gúnyolódnak. Nagyon-nagyon sokan féltjük a nem hívő szeretteinket, nagyon sokan minden áron meg is akarjuk őket akár téríteni, azon vagyunk, hogy sikerüljön, hogy Jézusnál legyenek, hogy az övéi legyenek, mások beletörődnek, és el is felejtenek imádkozni ezért a nagy csodáért. Nem bízzák az Istenre, hanem ráhagyják az Istenre. Ugye milyen nagy különbség? Nem rábízom az Istenre, hanem ráhagyom az Istenre. Pedig az az érdekes, hogy ha végigolvassuk a történetet, úgy tűnik, hogy akik az elején gúnyolódtak, azok közül is sokan megtérnek. Akik az elején gúnyolódók voltak, azok közül is sokakat megérint az Istennek az igéje. Mert nincsen válogatás. Amikor elhangzik az evangéliumot, már nincsen válogatás, hanem az evangélium az terjed, az hat, az működik. És hadd mondjam így, a legtrehányabbak közül is használ föl itt az Isten. Sőt, lehet, hogy ebben az első gyülekezetben pontosan ezeket használta igazán, mint amilyen volt akár Péter is. A legkevésbé mint a keresztény lett az egyháznak az egyik oszlopa. Mi történik? Azok, akik sötétségben vannak, akik többszörösen elbuknak, és még ezután is elbuknak, azokat használja az Isten. Azokat használja az Isten. Azt a Pétert mondjuk, aki elmegy halászni, aki elmegy, aki képes arra vezetni a társait, hogy menjünk most, akkor térjünk vissza a régi életünkbe. Végre ez a Péter előáll, és azt olvassuk, hogy felemeli a hangját. Pál apostol a legélesebb helyzetekben, az apostolok cselekedeteiben, Pál apostolról olvassuk ezt a legélesebb helyzetekben, hogy fölemeli a hangját, és valami Istentől való bátorsággal szól akár egy egész városnak. Akár a legtrehányabbal is képes ezt az Isten megtenni. És nagyon nagy üzenet ez a mi számunkra, hogy Péter, ismét mondom, Péter nem csodálatos mechanizmusokat végzett itt, nem a kezébe vette az irányítást, nem olyan féltő szülő volt, aki aztán csak azért is oda rudossa a gyerekét, mert akkor majd minden jó lesz, hanem az Isten szent lelkét kérte, az Isten szent lelke szólt, és az Isten szent lelke elvégezte a munkáját. Vajon mi merünk-e az Isten szent lelkére bízni magunkat? Vajon mi merjük-e az Isten szent lelkére bízni azokat, akiket ránk bízott az Isten? Vajon merjük-e azt a leges-leges legnehezebb döntést meghozni, hogy az Isten kezébe rakjuk azt, aki a mi számunkra fontos? Úgy, hogy tudjuk tényleg az Istennek adni ezt az egészet, és nem a mi erőnkből akarjuk megoldani a hitetlenség kérdését. Mert azt nem mi kaptuk. Azt nem mi kaptuk. A megtérés a keresztnél járás után, pedig a feltámadás után pedig ezek az emberek is eljuthatnak a pünkösdre. És itt nagyon fontos egy kicsit megint megállni, hogy a Szentléleknek mi a munkája. Mert nagyon sokszor hajlamosak vagyunk megnyugodni egy pillanat alatt, amikor elérkezik egy nagy lelki pillanat akár a saját életünkben, és itt most egy kicsit provokatívan fogok fogalmazni, értsék jól a testvérek, nagyon-nagyon fontos a megtérés. Nagyon-nagyon fontos az újjászületés. Nagyon-nagyon fontosak a nagy lelki pillanatok az ember életében. De nem a nagy lelki pillanat fog új életet adni. A nagy lelki pillanat egy jele. Egy jele lehet az új életnek. És nagyon fontos abba tájékozódni, hogy maga az élő Úr Jézus Krisztus az, aki tud igazi új életet hozni. Adjon az Úr látható megtéréseket az ember életében. Adjon az Úr könnyeket. Adjon az Úr újjászületést. Kell, de azt az Úr adja, az Jézus Krisztusnak a munkája. És nagyon fontos emlékeztetni a hívőket. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor bennünk van egy zsigeri félelem, hogy a legélesebb dolgokat, amik a legfontosabbak, azokat nagyon szeretjük túlhangsúlyozni. Mindig vannak ilyen nagyon fontos témáink, amik a közbeszédünkön vannak, amikről talán azt gondoljuk, hogy a hívő életnek az alapvető feltételei, most nem a megtérésre gondolok, hanem egy-egy erkölcsi, etikai kérdésre, és annyira félünk ezektől a kérdésektől, hogy azt hiszük, hogyha nem hangsúlyozzuk el ezeket túlzottan, ha nem mondjuk napról napra, akkor langyossá válunk. Ha nem hangsúlyozzuk ezeket nagyon-nagyon erősen. És ne értsük félre, azért hangsúlyozzuk ezeket a kérdéseket, mert fontosak. De ugyanúgy, ahogy az újjászületéssel is van, az üdvösség Jézus Krisztus által jön. Mi nekünk merni kell bátran Jézus Krisztusba kapcsolódni és kapaszkodni. És merjük azt, hogy az ő követésében bátran megyünk ő utána. És igen, vannak olyan helyzetek, amikből az Isten megment minket. Vannak olyan helyzetek, amikből az Isten kiment minket, és amiből látjuk, hogy ezek igenis nagyon nagy bűnök. Ilyen például nagyon sokan vannak, akiknek, erről már rejtettünk pár szót, nagyon sokan vannak, akiknek akár a családban voltak alkoholos dolgok. És lehet, hogy azt mondja, hogy én soha többet nem iszok alkoholt. És lehet, hogy azt mondja, hogy szívügyem is az Isten a szívemre helyezte azt, hogy elmondjam mindenhol, hogy mekkora veszélye van az alkoholnak. És milyen fontos az, hogy az ítéletünkbe viszont, hogy ezzel ki hogy él, azt merjük Jézus Krisztusra bízni. Mi mondjuk el azt, ami ránk bízatott. Mi mondjuk el azt, amit Jézus Krisztus ránk bízott. És hagyjuk ezt a többit, ezt ő rá. A Jézushoz való kapcsolódásunk, a Jézusban létünk, az ő átfogó követése, az nagyon sokszor meglepően más a testvéremben, mint én bennem. És mérjük meg mindig. Mérjük meg mindig az igén. Nem azt mondom, hogy nem mérjük ezt meg az igén. Az igén mérjük meg, hogy mi az, amit el lehet fogadni, és mi az, amit nem. De az igére legyünk nyitottak, és ne arra, amit mi tapasztaltunk meg. Az is nagyon fontos, de mindent tegyünk az igének a tükrére. És aztán Isten lelke nagyon sokszor teljesen váratlan fordulattal vezet, és teljesen váratlan fordulatokkal segít, hogy egymás hite által épüljünk. És hogy ne sértődjünk meg, ha valaki rákérdez. Ha valaki rákérdez, aki azt kapta Istentől, hogy ne igyon egy korty alkoholt se. Ne sértődjünk meg, ha valaki rákérdez, hogy te miért iszol? Biztos, hogy jó ez neked? Vegyük bölcs testvéri intésnek. Vegyük bölcsen az Istentől. Ha valami nagyon sértő, ha valami nagyon elviselhetetlen kérdés, akkor mindig gondolkodjunk el, hogy ez miért zavar engem annyira? Nem lehet, hogy itt nekem az Isten valamit tanítani akar? Itt nekem az Isten valamit mondani akar? Nem szabad ezektől megijedni, és nem szabad ezek miatt kizáródni, vagy kimenekülni egy testvéri közösségből. Mert ahol az Isten lelke munkálkodik, ott nem egy séma szerinti keresztény élet valósul meg, nem egy unalmas élet, amitől sokan félnek, hanem a valódi megszomorodás után valódi felszabadulás, valódi új élet vár. Az várja a hívőket, az újjászületett embereket. Az alkotód rendelkezik veled. Olyan érdekes látni, van a családban egy nagyon régi zsigulink, egy ladánk, és benne vagyok ilyen ladás csoportokban, és lehet egy-egy könyvecskét találni, úgy nevezik ez lett a szakneve, hogy a sárga könyv. Még a kommunizmus idején valaki írt egy könyvet arról, hogy hogyan kell szerelni a zsigulit. Nagyon régi könyv. És már réges-régen elfelejtette mindenki. És aztán most egy pár éve eszébe jutott néhány embernek, hogy ott volt az a sárga könyv, és abból mindent ki lehetett nézni, hogy is működik a zsiguli, és valami elképesztő összegekért lehet most megvásárolni azt a sárga könyvet, amit még azok írtak meg, akik értettek ehhez. És valami ilyen az Istennek a szava, az Istennek az igéje is, hogy amikor végre úgy élek, és úgy élem az életemet, ahogy azt az alkotóm készítette el nekem, ahogy azt az alkotóm akarta, milyen jó mindent megadni, mindent odaadni, hogy ezekben a kezekben legyen az életem. Nem lesz unalmas. Péternek sem lett unalmas, hogy most már nem egy-két halakat fogdos ki a vízből, hanem ezreket ment ki a kárhozatból. Igen, azt gondolom, hogy izgalmas. És nem abban mérik Péternek az életét, hogy akkor hány embert mentett ő meg, hány embernek mondta el az evangéliumot, hány emberre volt hatással, hanem hogy hűséges volt-e. Ez az egy dolog, Ez az egy dolog, ami számít. Amire formált téged, amire formálni akar, amin vezetni akar, azon jársz-e. És azok a zsidó emberek, azok, akik ott voltak, az római birodalom minden részéről, nem tudjuk a nevüket, nem tudjuk, hogy ki honnan jött, de egyet tudunk, hogy akik ott voltak pünköstkor, ők hazamentek, és az egész római birodalomban elkezdték terjeszteni mindazt, ami történt, mert befogadták az Istennek a szent lelkét. És ezek a névtelen emberek azok, akik megalapozták Pál apostol missziói munkáját. Úgy szeretnénk mi sokszor Pál apostolok lenni, és lehet, hogy ott van ez a rengeteg, több száz ember, aki névtelenül elment a világba, aki semmit nem látott az ő munkájának a gyümölcséből, és ők alapozták meg azt a hatalmas missziói munkát, amit az Isten őrájuk bízott. Nem nagy és dicső feladatokat, apró, de annál értékesebb missziói munkát. Mennyien vannak, akik pünkösdig jutnak, Jeruzsálemig eljutnak, a megtérésig, az újjászületésig eljutnak, és aztán utána visszamennek hívő emberként halászni tovább. De nem ember halászni. Hol van vajon annak a lehetősége, és ezt most megint értsük jól, de elgondolkodtunk már azon az életünkben, hogy hol van annak a lehetősége, hogy az Isten engem akár kihívjon egy misszióba Afrikába. Van-e ennek lehetősége az életemben? Adok-e ennek teret az életemben? És azért mondom, hogy ne értsük félre, mert valójában a legtöbb ember életében így van, hogy az Isten ad neki megtérést, és utána visszaküldi a halászhajóhoz. De annak az embernek az elsődleges hivatása már nem az a halfogás lesz. Ott lesz, ahova az Isten küldi, és az elsődleges hivatását végzi a Krisztus követés. A misszionárius lesz ő, akár otthon, akár máshol, ahová küldi az ember. És hány olyan missziós történet van, ahol egy nyitott szívű embert az Isten elhív. Elhív. És mi kell ehhez megint? Elköteleződés. És az elköteleződés az nem csak a nem hívőknek szól, hogy tessék most már elköteleződni az Isten mellett, hanem szeretett testvérek, szeretett hívő testvérek, tőletek is megkérdezi ma az Isten, hogy elköteleződtetek-e az időtökből, az életetekből, a lelketekből ő neki, hogy az újjászületésetek után hol vagytok? Hol vagytok? Ahova küldött titeket, ott vagytok? Ahova küldött titeket, ott emberhalászként vagytok? A mai fiatalokról mindenki mondja, hogy így rosszak, úgy rosszak, egy biztos, egy valami nehéz nekik elköteleződni. A mai fiatalok előtt annyi lehetőség áll, hogy nem tudják, hogy mit válasszanak. Nem tudják, hogy mit válasszanak. És ez nem csak a fiatalokra igaz. Azt gondolom, hogy ez a legtöbbünkre igaz. Mindenhol is megfelelni akarni. Mindenkinek is megfelelni akarni. Minden helyen, minden lehetőségnél ott lenni. Jézus nem biztos, hogy ezt várja. Nem biztos, hogy minden olyan dolgot ránk bíz az Isten, amivel lehet, hogy az időnk nagy részét töltjük. És milyen fontos lenne ezt megvizsgálni. Végignézni a napunkat, végignézni a hetünket, hogy mi az, amire elköteleződtünk. Hány rajongói körben vagyunk benne, ugye a ladások, nézek magam felé. Hány olyan kör, közösség van, amiben hatalmas felelősséget és időt vállalunk, és szétforgácsolódunk, és talán arra nem jut időnk, amire az Isten elhívna. Talán ezért nincsen ébredés, mert nincsen, akit megszólítson az Isten. Talán ezért nincsen ébredés, mert nincsen olyan ember, akinek lenne ideje elmenni embert halászni, mert mindenki még mindig a halászhálójánál toporog. Mert senki nem meri otthagyni azt a hajót, és elindulni 3 méternél messzebb attól a hajótól. Nem mindenki még egy iga ökröt vesz, ki kell próbálni. Hol vagyunk mi? Milyen nagy kísértés mindent is csinálni, mindenhol is megfelelni. Péter egyszer akart elmenni halászni a tanítványokkal, és az Isten nem engedte meg neki, mert tudta, hogy mi lett volna belőle. És mi is hányszor akarunk valami kis mellékest, valami kis extrát, úgy érezzük, hogy még ez is belefér, meg az is belefér, aztán éppen csak a vasárnapi Isten tiszteletre nem marad időm. Ez a mi hétköznapjaink az én szolgálatomban, hogy a vasárnapi Isten tiszteletre nem marad időnk, a gyerekek hittanórájára nem jut idő, a nyaralásunk éppen a lelki alkalomra esik, és ne zárjuk be azelőtt az ajtót, ami igazán fontos. Ránk bízta Isten az családunkat, házastársunkat, a munkánkat, végezzük jó lelkiismerettel. De vajon ezen felül mit akar még ránk bízni az Isten, amire lehet, hogy nincsen időnk? Lehet, hogy talán elsősorban az Istentől vett feladatainkat kéne alapnak venni, és ehhez igazítani, hogy emellett mi az, ami még belefér, és mi az, amivel még dicsérhetjük az Isten. És kérem, hogy ezt a kifejezésemet se vegye senki sértésnek vagy méltatlannak, de én nagyon szomorú vagyok azért, mert azt látom, hogy tele van a világunk, ezt így fogalmaztam meg, bocsássanak meg érte, tele van a világunk hobbi keresztényekkel. Hobbi keresztényekkel. Akik megtértek, újjászülettek, fontos nekik Jézus, és aztán úgy tűnik, hogy lehet, hogy ez egy erős, meghatározó identitás az életükben, de azért mégiscsak egy odébb helyezhető extra. Egy odébb helyezhető extra tevékenység. Jó, ha van, kell is, de ha hív a munka, ha fáradt vagyok, ha nincs engem, akkor ez az, ami mozgatható. Akkor ez az, amiből tudok egy kicsit lecsípni. Elhívok lelki alkalomra olyat, aki régóta panaszkodik, aki régóta bajban van, és mi a válasz? Hát még nem biztos. Még nem biztos, hogy el tudok menni, mert ez meg az meg amaz van. De az már biztos, hogy lemegy a Balatonra vitorlázni. De ez még nem biztos. És vizsgáljuk meg magunkat. Szükség lenne, lehet, hogy szükség lenne szolgálatra az életemben, ami mellett elköteleződök. Lehet, hogy szükségem lenne lelki irodalomra, lelki tartalomra. Lehet, hogy ki kéne csípnem egy időt tudatosan arra, hogy legyen a napomban egy fél órám Istennel. Lehet, hogy ebben meg kell egyeznem a házastársammal, a gyerekemmel, a családommal. Lehet, hogy egy fél órát kevesebbet kéne aludnom. Persze, hogy nincsen ébredés, amikor még bennünk sem él, az újjászületett ember szívében sem ég a Szentlélek tisztító lángja. És ne értsük félre a szavaimat, kérem, ne értsük félre, legyen hobbim, legyen kikapcsolódásom a hitem gyakorlása mellett. De azt tegyük, ami közelebb visz Krisztushoz, azt tegyük, amivel azt tudom elvégezni, amit az Isten rám bízott. A hívő ember hobbiánál, a hívő ember pénzköltésénél, sőt, a hívő ember pénzkeresésénél is, az a fő kérdés, hogy mi dicsőíti az Isten. Hogy mi dicsőíti az Isten. És mennyire részegnek tűnik. Mennyire részegnek tűnik az ilyen. Azt mondani, hogy ez nagyon érdekel, de nem veszem meg, mert lehet, hogy Jézus máshol akarja látni azt a pénzt. A hobbi keresztény nem tűnik részegnek. Ő a lehető legnagyobb racionalitással veszi meg azt, amire szüksége van, dolgozza végig az összes vasárnapot, ami akármit, nem akarok ilyen nagyon konkrét példákba belemenni, de hogy nincsen meg ott az Istennek való odaszánás. soha nem felejtem el, dolgoztam egy hívő kertész mellett nyári munkában, és aztán ment oda a megbízója, és mondta, hogy akkor mennyiben egyezünk meg, elmondta az összeget, és mondta, hogy várjál, hozom a számlát. Azt mondja neki a megrendelő, ja, persze, mert te olyan számlás ember vagy, mondhatni számlamániás. Igen, az. Fontos neki az, amit az Isten akar. És ezt nem érti a világ. Na, az ilyen ember tűnik részegnek. Az ilyen ember tűnik részegnek. És ez az a részegség, amire a Szentlélek elvisz minket. Nem egy bódult, önkívületi állapot, nem egy nagy extázis élmény, hanem egy olyan szerelmes elköteleződés, egy Krisztus által vezetett élet, amit lát a világ és nem ért. Vajon mikor volt, hogy Isten iránti hálából, Jézus iránti égő, ellenállhatatlan szeretettel és lelki tűzzel tettünk utoljára valamit? Nem azért, mert kell, nem azért, mert illik, nem azért, mert megígértem, nem azért, mert így tűnök jó hívőnek, vagy azért, mert attól félek, hogyha ezt nem teszem meg, akkor kárhozatra jutok, hanem egyszerűen Jézus iránti égő szeretetből. Ezt munkálja a lélek. Ezt munkálja bennünk az élet. Mikor talált minket utoljára szíven Isten igéje? Van, hogy sivár időszak van az életemben, de az nem jó, hogyha mindig, ha mindig sivár időszak van az életemben. Tanulhatunk, azt gondolom, a tanítványoktól, akik úgy várták az ígéret beteljesedését, hogy valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, nagy rohanásban is, szakítani időt arra, hogy együtt legyen a gyülekezet közössége, hogy megimádkozzák azt, amire szükségük van, hogy imádságban, egységben legyenek, hogy szakítsanak időt arra, hogy odaszánással könyörögjenek a gyülekezetükért, egymásért, együtt lenni. Szeretett testvérek, várjuk az ébredést, de a léleknek is adjunk helyet. Várjuk, hogy ránk is kitöltse az Isten lelke, de legyünk akkor együtt imában, legyünk készen az Úr kezében. És itt kezdődik a lélek munkája, amit nem ért a világ, amit nem tudnak máshoz hasonlítani, csak a részegséghez, amiért álmélkodnak. Utolsó példát engedjenek meg a testvérek a kántorképzőben. Beszélgetett a feleségem tini lányokkal, és mondta nekik, hogy hát igen, igen, hát mi a háza, az esküvünk napjáig, a házasságunkig mi nem csókolóztunk. A lányok lesápadtak. Hát ilyet. Hát, hogy nem csókolóztunk. Hát, hogy bírtátok? Hát, hogy lehet ez? És elmondtuk, hogy nincsen ilyen a Bibliában, nincsen leírva, hogy esküvőd napjáig nem csókolózhatsz, nincsen megírva egy pontos szabálykönyv, hogy akkor nem tudom, mikortól érinthetem meg a kisujját, mikortól simogathatom meg az arcát, hány hónapja kell együtt lenni ahhoz, hogy megöleljem. De az Isten lelke egyszerűen egyértelműen vezetett arra, hogy hogy tudunk tiszták maradni. Annyit tudtam erre mondani, hogy nekem a lélek mondta. Ezt mondta nekünk az Istennek a lelke. És hiszem azt, hogy nekünk is, mindnyájunknak annyi mindent akar mondani az Isten lelke. Olyan tűzzel akarja égetni ezt a gyülekezet, ami egység, ami egy gyülekezetként, egy testként, együtt égő, tisztító tűzként akar égni a pünkösdi lélek bennünk. És akkor most egy kicsit talán magunkba nézhetünk így az úrvacsora előtt, hogy készen talál-e minket az Istennek a szava. Hogy vajon meg tud-e minket érinteni egy olyan prédikáció, ami semmi extra? Hogy vajon tudok-e időt szállni arra, amire az Isten hív? Hogy vajon, ha megnézem a telefonomat, a keresési előzményeimet, hogyha fentről egy kamerán néznék az életemet, mit látnának, mivel töltöm az időmet, mi fontos nekem, mire szakítok? És vajon oda vittük-e már ezeket a dolgokat a kereszten függő Krisztushoz? És tudjuk-e, hogy ő az egyetlen, aki szerzett nekünk bűnbocsánatot? Szeretett testvérek, a gyónásban mondjuk el ezeket, mert ő várja. Várja, hogy oda menjünk hozzá, és akarja nekünk adni az ő testét és vérét, hogy megbizonyosodhassunk róla, hogy ő nála van új kezdet, és van új élet. Adja az Úr, hogy így legyen ez a mi életünkben is. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, eléd jövünk és eléd szaladunk. Urunk, megvalljuk, hogy nagyon sokszor nem adtunk teret a te lelkednek a mi életünkben. Megvalljuk, hogy nagyon sokszor nem volt nyitott a mi szívünk, kifogásokat kerestünk, és annyi minden fontosabb volt nálad. Annyi, de annyi minden. Uram, én nagyon hálás vagyok azért, hogy adtál ide Nyírtelekre egy ilyen erős közösséget. Sok mindenkinek a szívét megnyitottad. És Uram, hiszem, hogy ahol ennyi hívő ember együtt van, ott valami nagy dolgot akarsz végezni. Ne engedd, hogy a diabolosz, a szétdobáló, a kísértő szétdobálja ezt a közösséget, hanem add, hogy egyként, egy szívként megtalálja ez a gyülekezet azokat a szolgálatokat, amikre te akarod használni őket. Add, hogy egyesével megtaláljuk a feladatunkat, és téged dicsérő élettel éljünk. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Amen.
Istennek az igei üzenetért, amit kaphattunk. Köszönjük Péternek a szolgálaton. Jó volt, hogy így végvezette előttünk azt, amit az akkori Péter is ott az akkori gyülekezet előtt, hogy van egy folyamat, amiben elindít bennünket az Úr, és amiben megakadhatunk egy-egy helyen, de az Úr azt szeretné, hogy az ő terve az végigmenjen, hogy kibontakozzon, és hogy tudjon bennünket használni. Hogy van sok minden, amit gondolkodhatunk, amit rendezhetünk az Úrral, és hát ahogy már elhangzott, itt van az úrvacsora közössége, amiben hív bennünket a mi Urunk, és lehet megvallani dolgokat, lehet itt hagyni dolgokat, és lehet megújulva indulni tovább, és szolgálni az Uram. Ugye ez a hirdetésnek a helye szokott lenni a Isten tiszteletek alkalmával, hát itt a gyülekezeti alkalmak előttünk vannak helyben, a vasárnapi istentiszteletek, de kinek a maga gyülekezetében ott vannak a hétközi alkalmak, vasárnapi istentiszteletek, éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és hallgassuk az Isten igéjét. És még egy dolgot szeretnék hirdetni, a Bandi bácsi hozott egy láda paradicsomot. És akinek erre szüksége lenne, akkor itt a ruhatárban találja azt a ládát, van bekészítve kis nylon is, úgyhogy lehet nyugodtan pakolni pirosat, sárgát, feketét, akármilyet, amit szeretnének a testvérek, tehát éljünk nyugodtan ezzel a lehetőséggel, hogy egy ilyen kis ajándékot is kaphatunk. Akkor most az úrvacsorai közösségre készülve, majd a 171-es számú éneket énekeljük, és ugye az úrvacsora vételnek a menete, a mozgó úrvacsora lesz majd, és a bemártott ostját, a borba bemártott ostját, Krisztusunk testét és vérét olyan módon vetjük magunkhoz, hogy előre tartjuk a kezünket, és beleejtem a bemártott ostját a testvérek kezébe, és a gyermekek pedig áldásért jöhetnek előre, hogyha ha így szeretnék a testvérek. Jó, akkor a 171-es számú éneket énekeljük az úrvacsorára készülve. Most az Úr szent vacsorának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Uram Istenem, vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek és szenvednek miattuk. Azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán. És azokkal is, amelyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnömmel ellened vétettem, pedig tudom, hogy atyám vagy, és szeretsz engem. De én nem szerettelek igazán. És mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem te hozzád? Hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy lehajolj hozzám.
Kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért, az én megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul. Szentelj meg új életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben, hogy könyörülsz rajtam. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként majd a 257-es számú éneket énekeljük. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk, Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Jöjj el az élet vízéhez, nélkülen szomjas a szív. Hátok alól szabadulsz én, ő Uram, ő, aki hív. Jöjj hát,
szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megületett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre. Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. S hálásak vagyunk neked, mennyei Atyánk, ezért a napért. Köszönjük neked ezt a csendes napot. Köszönjük neked, hogy elcsendesedhettünk előtted, hogy szólhatott a te ígéd, hogy indítottál testvéreket bizonyságtételekre. Köszönjük neked, hogy együtt dicsőíthettünk téged az énekekben. És köszönjük neked, hogy közösségben lehettünk, hogy beszélgethettünk, hogy megoszthattuk egymással, mi az, amit megéltünk az elmúlt időszakban. Köszönjük, hogy formáltad az életünket, és add, Urunk, hogy amit megértettünk, ami olyan világossá vált most, az hadd ne maradjon csak egy ilyen rádöbbenés, hanem hadd váljon az valósággá a mi életünkben. Kérünk, Urunk, hogy lelked által, igéd által te vigyél tovább bennünket. És te látod azt, hogy milyen időszak vár bennünket, milyen helyzetek, döntéshelyzetek, kérdések, örömök, bánatok. Urunk, szeretnénk veled tovább menni. Szeretnénk veled mindezt megélni. És kérünk, Urunk, hogy te vezess bennünket tetszésed szerint. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyen, és énekeljük a megkezdett 257-es számú énekünknek az utolsó verszakát. Kimegyünk, kezet fogunk, búcsúzunk, nem muszáj még elszaladni, tehát hogyha valaki szeretne még itt beszélgetni, akkor erre van lehetőség segíteni is, elpakolni, ha valakinek arra van tényleg indítatása, meg van erre kapacitása, ideje, ereje, akkor ebben is nagy örömöket lehet megélni egyébként a készülésben is, meg aztán az elrendezésben is, és sok áldást kívánunk Péterék életére. Hordozzuk őket imádságban, most ez egy új élethelyzet, költözés, új hely. Bele tudunk ebbe gondolni, hogy akkor ez mennyi mindennel jár. Hát hordozzuk őket, hogy tényleg az Úr áldása lehessen ott az életükön, meg az új gyülekezet közösségnek az életén. És hát ilyenkor el szoktunk búcsúzni, hogy Isten velünk viszontlátásra, aztán
sokszor el is énekeljük ezt az éneket, Isten velünk viszontlátásban. Misi, mehet ez az ének, hogy akkor elénekelhetjük így búcsúzásul, és aztán majd a készfogásnál elköszönünk, és ahogy fölkonferáltam, még lehet maradni egy kicsit. Akkor énekeljük ezt a 210-es szám éneket.